Már nagyon régóta foglalkoztat egy téma, amelyet a napokban fel is tettem az egyik közösségi portálra, illetve tettem rá utalást, és meglepő módon elég sokan lájkolták, elég sokak rákaptak erre az igeversre, és ez is megerősített abba, hogy elővegyem ezt a témát. Ez pedig a keserűség. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 15. versét olvasom. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. És ez a keserűség gyökere, ez már elég régóta foglalkoztat, hogy mi is ez a gyökér. Egyáltalán mi az, hogy keserűség, és hogyan alakul ki az emberben a keserűség? Mitől válik valami keserűvé bennünk? És ahogy keresgéltem és néztem a bibliai ige részekben a keserűségnek az említését, azt vettem észre, hogy a Biblia megkülönböztet keserűséget keserűségtől. Tehát kétfajta keserűség létezik. Az egyik keserűség az a fajta keserűség, mely a léleknek és a testnek a keserűsége. Az, amikor a gondolataimban, az érzéseimben, a vágyaimban, az akaratomban ér keserűség, illetve ez a keserűség a testemre is kihat. És ez a jól ismert szó jelenik meg, amit már többször is, több helyen is olvashatunk a Bibliában, ez a mará szó. Talán egyből eszünkbe jut az, amikor Izrael népe átvonult a tengeren, és a pusztai vándorlás első állomása az volt, amikor megérkeztek a keserű vízhez, és ugye ihatatlan volt a víz, és ez a keserű víz aztán mégis édessé változott. Vagy például, ahogy tovább megyünk, ugye a Márának neveztetett az a hely, ahol ez a keserű víz volt található, tehát már a szóban benne van a Mára, mint keserűség. És nagyon érdekes megfigyelni egészen a Biblia első lapjaitól azt, hogy már az ősatyáknál ott volt a keserűség, hiszen amikor Izsák és a felesége bánkódott azért, hogy Ézsaúnak egy kánaanita nő lett a felesége, akkor is azt olvassuk, hogy a szívük megkeseredett, és ez a nő megkeserítette a szívüket. Aztán megyünk tovább, és ott van az egyiptomi fogság. A fogságban a nép keserű volt, megkeseredett. Aztán ugye ott van a széder este, amikor megemlékezünk a keserű fűről. A keserűségről is ugye keserű füvet eszünk. És a rendelet is van róla, a törvényrendelet, hogy hogyan üljük meg a szédert, és hogyan emlékezzünk az egyiptomi keserűségre, tehát a világ adta keserűségekre. És ez a keserűség fogalma, ez végigvonul a Bibliában, olvasható a Zsoltárokban is, hogy Dávid hogy elkeseredett és keserűségében hogy panaszkodik Istennek. Vagy ott van Jób, aki rengetegszer említi, hogy keserű a lelkem, a szívem. És azt mondhatom, hogy az Ószövetségben az esetek 90%-ában, amikor a keserűség hangzik el, akkor erről a mára szóról van szó. Ez a szó szerepel a héber szövegben, és nagyon érdekes megfigyelni ennek a szónak a többi jelentését is, mely kifejezi azt, hogy mennyire a lélekről, az érzelmekről és az érzelmi, a lelki síkról, illetve a testi, fizikális síkra vonatkozik ez a fajta keserűség, ugyanis ez a szó jelenti még azt, hogy fájdalom, aggódás, búsulás, valami rémítő, rettenetes, borzasztó dolog, valami szerencsétlenséget okozó dolog. És érdekes még egy keserűséggel kapcsolatos igevers, amit a törvény is említ, hogy hogyan kell bánni a hűtlen asszonnyal. Hogyha hűtlenség, vagyis paráznaság gyanúja áll fenn, akkor az átokhozó keserű vizet kellett meginnia ennek az asszonynak, és a törvényben úgy szerepel, hogy állítsák a pap elé, aki elkészíti ezt a keserű vizet, és hogyha valóban hűtlen az asszony, akkor fel kell, hogy dagadjon a keserű víz hatására a méhe, és valóban a hűtlensége kiderül. Ha pedig hűséges, és nem vált hűtlenni, akkor ez a keserű víz nem hat rá. Tehát hiába issza meg, nincs rá hatással. És ennek a keserűségnek van egy következő jelentése is, ami már egy igei jelentés, ami azt jelenti, hogy elpártolás és ellenszegülés. És a pusztai vándorlás során sokszor lehetett észlelni a lázadásnak, az ellenszegülésnek a szellemiségét. Amikor keserűség miatt ellenszegült a nép, mert már belekeseredett abba, hogy nem történik semmi változás, hogy nem történik az, amit az ő lelkük, a lelki vágyaik igényeltek, és a lelki csalódásaik adták a keserűséget, azt, ami elpártoláshoz, egyfajta ellenszegüléshez vezetett. És hogyha megfigyeljük ezt a fajta keserűséget, akkor azt veszük észre, hogy amikor ez a típusú keserűség megszületik az emberben, akár itt az individuumokban, mint a Jób, Dávid esetében, akár egy népnél, egy közösségben születik meg ez a típusú keserűség, az mindig külső hatásra történik. Valami külső inger váltja ki belőlük ezt a fajta fájdalmat, szomorúságot, aggódást, valami rettenetes, valami borzasztó dolog történik, ami ezt a keserűséget megszüli bennük. És tovább haladva, mintha egy váltás, vagy egyfajta megerősítés, egy jelentésbeli, tartalombeli, minőségbeli változás történne az Új Szövetségben ebben a keserűség témakörben, ugyanis itt már nem ez a fajta szó szerepel, ez a már a keserűség szó, hanem egy ennél sokkal súlyosabb szó, ami itt ebben a zsidókhoz írt levélben is szerepel, ez pedig a méreg. A méreg szava, ami egyben jelent igazságtalanságot is. És érdekes azt is megfigyelni, hogy ez a méreg szó milyen esetekben jelenik meg az Új Szövetségben, amit majd később visszacsatolva szeretnék egy kicsit kifejteni. Visszatérnék a zsidókhoz írt levélhez, hiszen ebből a gyökérből indultam ki, a keserűség gyökeréből, és egy kicsit tagmondatonként mennék ezen az igeversen végig, mert ahhoz, hogy megértsük ezt a keserűség gyökerét, hogy mi ez, ami felnövekszik az emberben, az előzményeket is néznünk kell. Úgy kezdődik ez az igevers, vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. És akkor itt is megálltam egy gondolatra, hogy miért mondja ezt, és miért hívja fel erre a figyelmet, hogy vigyázzak arra, hogy a kegyelemtől el ne szakadjak, Isten kegyelmétől el ne szakadjak. El lehet veszíteni a kegyelmet? Ki lehet esni Isten kegyelméből? A hívő életem során elérkezhetek egy olyan ponthoz, amikor már Isten nem kegyelmez, amikor az ítéletet már nem követi kegyelem. És itt egy olyan szövegnek a fordítását lehetne annom, most megpróbálom a héberből szó szerint idézni. Őrizzétek meg magatokat, és őrizzetek magatokra azért, hogy az Istennek kegyelmét az ember le ne kicsinyítse, kevésre ne becsülje, és helytelenül el ne tulajdonítsa. És akkor itt egy pillanatra megálltam, hogy itt nem az elszakadásról van szó, nem arról van szó, hogy kiesek a kegyelemből, és kiesek Istennek a tenyeréből, hogy valami elszakít, hanem arról, hogy én le ne kicsinyeljem a kegyelmet. Nehogy kisebbre tartsam a kegyelmet, és nehogy a kegyelem felé helyezzek valamit. És hogy mi ez a valami? Ez a következő tagmondat írja, nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnövekedvén megzavarjon. És itt a keserűségnek a gyökere pontosan szóról szóra úgy szerepel ebben a zsidókhoz írt levélben, mint ahogy Mózes 5. könyvének a 29. fejezetében, a 18. vers utolsó tagmondatában. Vaj, ha ne lenne köztetek méreg és ürömtermő gyökér. És itt értjük meg, hogy hogyan változik a keserűség méreggé az új szövetségben. Ugyanis itt pontosan az a kifejezés, a rossz kifejezés szerepel, ami mérget jelent. Na, itt is megálltam egy pillanatra, hogy mit jelent ebben a mózesi szövegkörnyezetben ez az ige szakasz, és mit jelent itt a zsidókhoz írt levélben ez az ige rész. Mi az a méreg? És ebből arra gondoltam, hogy a méreg az egyértelmű, hogy halált okoz. Amíg a keserűség egy fájdalmat, egy kínlódást, egy vívódást okoz, és a lélekre, és az érzéseinkre, és a testünkre hat ki, itt a méregről van szó, amelynek a vége halál. És itt arról van szó, hogyha a szellemem befertőződik, és a szellemem egy olyan gyökérből táplálkozik, amely mérget adó gyökér, az halálhoz vezet. Az mózesi igevers úgy hangzik, hogy vaj, ha ne lenne köztetek méreg és ürömtermő gyökér. És ennek az előzményét, a 18. versnek az elejét olvasom. Vaj, ha ne lenne köztetek férfi vagy asszony, nemzetség vagy törzs, akinek szíve elforduljon a napon az Úrtól, a mi Istenünktől, hogy elmenjen és szolgáljon a nemzetek isteneinek. És itt egyértelműen a bálványimádásról van szó, vagyis elmondható az, hogy itt már a szellememről van szó. Itt már a szellemi állapotomról, a szellemi életemről van szó, arról, hogy a szellemem ne törjen meg azt a szövetséget, amit kötött az örökkévaló ott a Sinai-hegyen, ne törjen meg azt a szövetséget, amit kötött velem az örökkévaló Jesuha HaMasia által, ne törjön meg az a szövetség, ami egy életre szóló szövetség. Mert ha megtörik, és jön az elpártolás, és jön a hűtlenség, és jön az elfordulás, akkor jön a méreg és ürömtermő gyökér. Akkor jön az, hogy az az élő szellem, ami újjászületett bennem, és visszatér abba az állapotba, hogy megszegi a szövetséget, vagyis paráznává lesz a szellemi életem, és megy más isteneket szolgálni, és más bálványokat szolgálni, annak az lesz a következménye, hogy méreg és ürömtermő gyökérből fog táplálkozni, vagyis a szelleme halál, a szelleme halott lesz. És egy idő után következik a fokozatos elsorvadás, ami jelentkezik lelki és testi síkon, és a szelleme ezzel párhuzamosan, mivel ebből a méregből, ebből a halált okozó méregből táplálkozik, meghal. És nagyon kemény ezt így kimondani, de abban az esetben, amikor az ember szabad akaratából valóban úgy dönt, hogy nem szolgálja az örökkévaló Istent, és a szíve elfordul, és elmegy más isteneket szolgálni, pedig már megismerte, és tudja ki az, és a szövetség részese lett, és utána elmegy és elfordul, az méreg és ürömtermő gyökérből táplálkozik. És ez az igevers nagyon érdekes, hogy mind a két esetben, itt az Ó és Új Szövetségben is egy közösségnek adatott. Itt nem az egyénekről van szó, hanem közösségről. Itt Izrael népének a közösségén belül említi a férfit, az asszonyt, a nemzetséget és a törzset. Tehát egyénektől kifelé a népnek minden egyes tagját. És míg itt a választott népről, mint közösségről beszél Mózes, addig itt a zsidókhoz írt levélben ugyanez elmondható Krisztus testére. Itt Krisztus testében nem lehet méreg és ürömtermő gyökér, mert ha felüti a fejét ez a méreg és ürömtermő gyökér, annak a következménye az, hogy fölnövekedvén megzavar, és ezáltal sokan megfertőztetnek. És itt egy szó szerinti fordításban azt lehetne mondani, hogy nem csupán megfertőztet, hanem megszentségtelenít, és ennek az igének a további jelentése az, hogy megsebesít, megszúr, meggyaláz, vagyis megöl, halált okoz. Tehát az, hogyha bennem elindul egy romlási folyamat, a szellememnek a romlása és leépülése, ha felüti a fejét a méreg, és elkezd növekedni az ürömtermő gyökér, akkor nem csak a saját állapotomban teszek kárt, hanem ezáltal másokat is megszentségtelenítek. Nem csupán megfertőztetek, hanem megszentségtelenítek, elvonom attól a szentségtől, amelyben lehetne, és megsebesítem, megszúrom, sebet ejtek a szellemén, ami ez a megsebesítés, hogyha nincs időben kezelve, elfertőződhet, és valóban halált okozhat. És ugyanez, ahogy működött Izrael esetében, ugyanúgy működik ma is Krisztus testében. Ami érdekessége ennek a méregnek, hogy egy másik jelentése is van ennek a szónak, amit már említettem, a rosh, és sokak által ismert a rosh kifejezés a héberben, ami annyit jelent még, hogy fej. Valaminek a feje, valaminek a teteje, valaminek a csúcsa, és valaminek az ága. És egy érdekes kép jutott eszembe ennek kapcsán az ige olvasatakor, hogy nehogy, ha most szó szerint ismételem a héber szöveget, hogy nehogy a gyökér fejjé váljon, vagyis nehogy fejre álljon a fa, hogyha ezt így lehetne mondani, nehogy a gyümölcsök, a fejek, az ágak kerüljenek gyökérré, és nehogy az váljon gyökérré, amit látsz, amit megtapasztalsz, amit megélsz, mert ha az gyökérré válik, az válik méreg és ürömtermő gyökérré. Egy kicsit elmagyarázva a képet. Ne a megtapasztalások, ne a kézzel fogható dolgok, ne a Szent Szellem ajándéka, ne a megélt közösségi élmények váljanak alappá az életemben, a hívő életem során. Mert hogyha ezek a gyümölcsök, amik a Isten szellemének a gyümölcsei forranak ki bennem szép lassan a hívő életemben, és ha én ezekre a gyümölcsökre alapozom az életemet, hogyha ezekre próbálok támaszkodni, hogyha ezeket veszem alapul és gyökerül, akkor megfordul az Isten szerinti rend, akkor egy fordított rend lesz az életemben, ami egy rendetlenség, és az a gyümölcs, mivel a gyümölcsökre alapozok, ez méreggé válik a hívő életemben, és ez a méreg adja a szellememnek, és a lelkemnek, és a testemnek is a keserűséget. És bizony, hogyha körülnézek, nagyon sok esetben látom sajnos azt, hogy elindul egy hívő élet, és eltelnek évek, és az ember, aki testvérem, egyszer csak megáll. nem megy tovább, nem tud tovább lépni, vagy ha tovább is megy, mintha rossz irányba menne, mintha másfele menne, mint amerre az ő útja visz. És nagyon sok esetben pont ez a probléma, hogy nem jó a gyökér. Jó gyökérből indult el, jó törzsből, jó alapról indult el, csak valami változás történt, valami a feje tetejére állt. Mert a gyümölcsökre, a megtapasztalásokra, az élményekre próbált építeni. És nagyon sokszor, hogyha ezt tapasztaljuk, akár gyülekezeti szinten, akár hívőkre tekintünk, sajnos sokszor látjuk, hogy a megtapasztalások és az élmények adta gyökér, az méreg. Az méreghez vezet, az a szellem elsorvadásához, a szellem tisztátalanságához vezet. Mert ha nem jól élem meg az Isten adta szentséget, az bizony szentségtelenséggé fordul. Hogyha nem élem meg tisztán azt a szentséget, amit ő adott, hanem, és itt jön ez az igevers, helytelenül eltulajdonítom, és helytelenül kisajátítom, és lekicsinyelem Istennek a cselekedeteit, és nem úgy kezelem Istennek a törvényét, ahogyan azt ő elrendelte, akkor bizony megfordul a rend az életemben, és ami szép és jó gyümölcs lehetne, ami másoknak az épülésére szolgálhatna, az keserűségé válik. Az méreggé válik, és így válik az édes keserűvé. És így válik a szent szentségtelenné, és így válik, ami ennek a szónak a másik jelentése is, az igazság igazságtalansággá. És ezek nagyon mély szavak lettek a számomra, amikor foglalkoztam ezzel az igeverssel. Eléggé mélyen ütött az, hogy hogyan bánunk Istennek a cselekedetével, cselekedeteivel az életeinkben. Hogyan tekintünk arra, amit Isten cselekedett a mi életeinkben, hogyan kezeljük a változásokat, a szabadulásokat, a tisztulásokat, az előre meneteleket, a fejlődéseket, hogyan kezeljük mindazt, amit véghez visz a mi életünkben, mert ha helytelenül és erre próbálunk alapozni ezekre a gyümölcsökre, akkor fejre áll bennünk a szövetség, fejre áll az Isten szerinti rend, és az élet halállá válik. És azért is döbbentett meg számomra, azért adott döbbenetet számomra ez az igevers. Egyrészt a párhuzamossága az Új és Új Szövetségnek, hogy szó szerint ugyanaz van a mózesi könyvbe, mint a zsidókhoz írt levélben, teljesen szóról szóra ez a mondat, hogy ez a méreg és ürömtermő gyökér ne legyen köztetek, mert ha ez ott van, akkor bizony a szentből szentségtelen válik. És ami szentségtelen, az kivettetik a külső sötétségre, a gehennára. És ekkor álltam meg valóban nagyon mély alázatban Isten előtt, hogy mit jelent a tiszta és tisztátalan kérdése, mit jelent az, amikor nem helyesen kezelem a szellemi történéseket, és majdhogy nem lelki élmények szintjén próbálom megélni a szellemi dolgokat, vagy hogyha nem is redukálom le a lelki síkra, de egyszerűen nem tisztán élem meg ezeket a dolgokat, akkor bizony ez méreggé, vagyis halállá válhat az életemre nézve. És itt csatolnék vissza az Új Szövetségben említett keserűségre, ami ugye itt szerepel egyrészt a zsidó levélben, másrészt pedig legelőször Máté evangéliumában, amikor Jézus keresztre feszítik, és Máté 27.34-ben azt olvassuk, hogy méreggel megelegyített ecetet adának néki inni, és megizlelvén nem akara inni. És ez is egy picit úgy szíven jutott, hogy hát hogy lehet méreggel elegyített ecetet adni? Vagy mi az a méreggel elegyített ecet? Ugye sokszor látjuk még az ilyen Jézusról szóló filmekben is, hogy felnyomták neki a szivacsot, és akkor úgy igyon belőle, de nem kellett neki, hogy és miért ecetet adtak, szóval mi ez az egész méreggel elegyített ecet. Aztán itt a Biblia ír egy hivatkozást erre az igeversre, ami a Zsoltárokban szerepel, a 69. Zsoltár 21. versében, ami így hangzik: ételemben mérget adnak, és szomjúságomban ecettel itatnak vala engem. És ez a 69. Zsoltár, ez a szenvedésekről, Isten szolgájának a szenvedéséről, egyértelműen a Messiásról szólnak, Messiás váró Zsoltár, Messiási Zsoltár. És itt akkor ismét megálltam, hogy az ételben mérget adnak, szomjúságomban ecettel itatnak. Na ez az ecet még mindig olyan tisztázatlan volt bennem, és egy nagyon érdekes kifejezés van erre az ecet szóra a héberben, valószínű, hogy ez sem volt ismeretes annyira abban a közegben, vagy nem az az ecet, amit ma használunk már, de itt az szerepel, hogy egy megmérgezett, egy hamisított borról van szó. Vagyis az ecet az nem más, mint egy elkevert, hamisított bor. És akkor itt megálltam, hogy a bor mit is jelent. A bor mindig a hálaadásnak a jelképe. A bor mindig a gyógyulásnak a jelképe. A bor mindig emlékeztet a szövetségre, emlékeztet az úrvacsorai kehelyre. És a bor, mint emlékeztető jele a szövetségnek, egyszer csak meg lesz mérgezve, és egyszer csak össze lesz keverve, és meg lesz hamisítva. Na ettől a hamisított szövetségtől óv minket Isten, és ettől a megmásított, ettől az összekevert szövetségtől óv, hogy ez ne legyen bennünk, mert ez mérget okozhat, hogyha a szövetségünkbe belekeveredik valami idegen szag, valami idegen szellemiség, az bizony mérget okozhat. És itt a Zsoltárban az szerepel, hogy ételemben mérget, italomba pedig ecetet tettek. És itt is megálltam, hogy vajon mi az ételeinkben mit teszünk, vajon az igét hogyan mérgezzük, vagy tisztán adjuk-e másoknak, vajon hogyan válik az étel, az ige, a kenyér számunkra méreggé, azáltal, hogyha valóban más szellemiségek rakódnak az igére, és nem tisztán szól az ige, hanem rárakódnak a különböző emberi gondolatok, a különböző emberi magyarázkodások, a különböző emberi filozófiák, és értelmezések, és dogmák, és egyéb sorolhatnám a számtalan verzióját ezeknek a fajta rárakódásoknak, amik megmérgezik az ételt, megmérgezik az igét. És ez az ecet, mit adunk a szomjúzónak, milyen szövetséget adunk a szomjúzónak, arra, aki az igére szomjúzik, az milyen szövetséget kap. Aki szomjúzik az igazságra, aki szomjúzik a tisztára, az vajon megkapja-e azt a hamisítatlan bort, azt a tiszta bort, mely valódi öröm, mely valódi hálaadás és valódi szívből jövő tiszta szövetségkötésnek a jelképe, vagy pedig egy hamisított, egy kevert, egy mindenféle idegen szaggal fertőzött szövetséget élünk elé, és egy mindenféle megzavarodott bort adunk neki inni. A kérdések gondolatokként ébredtek fel bennem, hogy hogyan éljük meg ezt a keserűséget, ezt a fajta keserűséget, amiről beszél itt a zsidókhoz írt levélben az ige. és számomra egy olyan üzenetet adott, hogy egyértelműen nem csupán keserű gyökérről van szó, nem a lelki síkról, nem az érzelmi vonulatokról, nem a fizikális térről, nem arról a fajta keserűségről, ami az Ószövetségben volt, nem a külső hatásokból érkező keserűségről, hanem egy belső méregről. Egy belső, egy szellemiségről, amely már belülről támad, ami nem kívülről adja az impulzusokat, hanem belülről támad. És hogyha ez a belülről való méreg gyökeret ereszt, az bizony halálhoz vezet. És hogyha megfordul, a feje tetejére áll a rend az életünkben, és a gyümölcs válik gyökérré, az bizony méreghez vezet, az halálhoz vezet. És számomra egy nagyon figyelmeztető igeversé vált ez a 15. vers, hogy őrizzétek meg magatokat. Nem csupán vigyázzatok, hanem őrizzétek magatokat. Úgy is lehetne mondani, hogy féltve őrizzétek magatokat. Őrizzétek meg azt a szövetséget magatokban, amit Isten tisztán kötött, hogy nehogy a szentből szentségtelen legyen, hogy nehogy a tisztából tisztátalan legyen, mert ha kevésre becsülöm, és lekicsinlem, és lekisebbítem Istennek a munkáját, és elindul bennem a nagyra vágyás, a több, a még több, a még jobb, a még, a semmi nem elég, akkor annak a következménye a méreg. És hogyha elkezdem hajkurászni Istennek az ajándékait, és még többet akarok abból, amit Isten nekem elrendelt, azon felül, tehát nem csupán csak azt, ami az enyém, hanem már azon felül is, ami már nem az enyém, az elkezdi bennem érlelni a keserűséget. Hiszen a keserűség akkor is támadhat bennünk a lelkünkben és érzéseinkben, ha valamit nem kapunk meg, de nagyon vágyunk rá. Ha valamit nagyon szeretnénk, de nem lehet a miénk, akkor jön a csalódás, és jön a keserűség. És a lelki szinten megélt keserűség kiválthatja és fokozhatja a szellemi keserűséget, a mérget. Hiszen itt az üröm, az nem más, mint a keserűség. Így azt is mondhatom, hogy ne legyen köztettek méreg és üröm termőgyökér, az azt jelenti, hogy ne legyen semmi olyan, ami a szellemedre és a lelkedre úgy hat ki, hogy halálhoz vezethet. Ennek a két dolognak az említése, a méreg és ürömtermő gyökér, mint egy paralel párhuzamba hozható a 15. vers előtt felsorolt néhány igeverssel. 13. versről olvasom, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. És ez a kettő, a békesség és szentség, mint egy ellentétes pólusa a méregnek és az ürömnek. És úgy érzem, hogyha valóban megéljük az Isten szerinti szentséget, akkor nem következik be a megszentségtelenítés az életünkbe, és hogyha megéljük azt a békességet, ami a teljesség, az Isten szerinti teljesség, és az a teljesség, amit a mi szellemi és lelki és testi életünkre nézve elrendelt, akkor nem éljük meg a mérget, nem éljük meg azt, hogy nem válik teljessé az életünk, akkor teljessé és szenté lesz. Számomra gondolatébresztésként ilyen üzeneteket adott ez az igevers.
Keserűségre szólva, a magyar nyelvben is benne van, hogy ne márászkodj. Márászkodás bejött, tehát az a márászkodás, amit feltehetően Eszter beszélt róla, mert nem tudom, az miről beszélt most. De mégis a keserűségről kell beszélni. Én azt hiszem, hogy mivel nem hallottam, miről beszéltél, azért mégis figyelmeztetni kell mindenkit, hogy elsősorban a keserűség szót kell tisztázni. Mi az, hogy keserűség? Az, hogy csalódtam, az, hogy bántottak, vagy mi az, hogy keserűség? És én sokat nem tudtunk beszélgetni erről az ígéről otthon Eszterrel, de mégis megdöbbentő ez a fejreállt világ, amiről beszél Eszter is, feltehetően beszélt róla. És az életünkben ez a fejreálltság, amikor tényleg a korona kerül alulra, a gyümölcs kerül alulra, alapnak, gyökérnek, és mennyi, de mennyi kárt tud okozni, amikor a gyümölcs kerül alulra, és egészen más, tényleg keserűség születik az ember életében. Beszélgetünk arról, hogy tényleg ez így működik, hogyha egy gyermek lesz a család központja, megkeseredik a házasság, megkeseredik a családi élet. Hogyha bármi szellemi öröm kerül közép, a gyökér lesz, és lekerül a gyümölcs alapnak, egy házasság alapjának, egy közösség alapjának, megkeseredik a közösség. És vajon miért? Mert a gyümölcs ebben az esetben valóban az a keserűség, ami gondolati, érzelmi és fontossá válik a szellemi előtt. Sokszor tényleg úgy vagyunk vele, hogy gondolkodunk azon, hogy mindig ugyanaz lukadunk ki, ugyanazoktól az alapigazságokhoz, de erről kell beszélni. A fejreállt világ nem más, mint a lelki és a testi támadja a szellemét. Semmi más nem történik. És ebben a pillanatban keserűség lesz. Hiszen ha valakinek az alapja gyümölcsök, és legyünk egy közösséget. Ha az alap az, hogy kinek milyen van, abból olyan keserűség lesz, amiből jön a vitatkozás, a pártoskodás, a visszaélés, sok minden. Nem a szellemi közös gyökér az a gyökér, amely édes gyümölcsöt hoz, szőlőt és bortermőt, hanem fejreáll, és abban a pillanatban egymással nekiáll a fejreállt közösségben, fejreállt kapcsolatokban nekiáll, mindenki boldogtalan válik. Egyrészt azért, mert az a gyümölcs, ami neked gyümölcs, nekem nem biztos, hogy gyümölcs. Az én gyümölcsöm neked nem kell, a te gyümölcsöd nekem nem kell, és mindenki éppen kertészkedik a saját örömeire és saját megértségeire, és a saját önmagának kedves érzelmi és testi kapcsolatokban. Tehát ez a keserűségnek a lényege, és ezért keseredik be az ember és saját maga és személy szerint is, hogy fontossá vált a mi érzelmi vagy testi. Ez a fontos. Ez kerül alappá, azért vagyok hívő, mert, azért vagyok közösségi tagú, mert, azért nősültem meg, mert, azért mentem férhez, mert, és sorolhatnám már is a gyümölcsöket. Gyümölcskeresésre kertészkedünk itt jobbra-balra, és ennek mind csalódása vége, mert nem szellemi a gyökér, hanem a saját vágyunk, testi és lelki elképzelésünk és érzelmeink. Tehát a fej, hogyha alulra kerül, a gyümölcs alulra kerül, abban a pillanatban olyan keserűség lesz, amit magunk is megtapasztalhatunk. Hiába a testi és a lelki, a szellemével szemben mindig is vereséget szenved. Mindig is, hiszen ahol már két lelki van, két érzelmi vagy két testi vágyal ellátott ember, jó esetben vagy csak egy darabig találkozhat, de általában összecsattanás a vége. Ahol egy okos van, ott már két okos is lesz, mert mindjárt jön a kontraszt, mindjárt jön az ellenfél, és mindjárt jön a vita partner. Ahol egy csokoládét szerető ember van, abban a pillanatban előkerül az, aki a sorosat szereti. Tehát mindjárt azt fogja bizonyítani. És itt jönnek ezek a keserűségek. És amikor itt tényleg a keserűségről van szó, talán úgy érzem, hogy a bibliai versben az van benne, hogy ne legyenek közöttetek gyütment, hiszen közöttetekről szól a történet, és arról, hogy tényleg a keserűség másik jelentése, hogy az egyiptomi, val összeköthető, ne legyen közöttetek az, ami a választott népnél ott volt közöttetek, és veletek jött az, amelyik a gyülevész népség volt. Amelyik érdekből, haszonból jött a választott nép elhívásához csatlakozva. A szelleméhez hozzátapadt az a társaság, amelyik hasznot remél, szabadságot, emberi és fizikai és lelki javulás, változást remélt, és ez, amelyik mindig is visszacsapott a választott nép életébe. Ők voltak, akik ezt kívánták, ott lázadtak, ott balhéztak. Ez az, amelyik a keserűségnek a gyökere. És amikor a Biblia azt mondja, vaj, ha ne lenne közöttetek, azt jelenti, hogy van. A vajhába benne van, hogy bennünk van. Benne van közösségben, családunkban, mindenhol benne van, ahol egy picit is a lelki vagy a testi vágyak, fizikai vágyak előtérbe kőnek, azonnal a gyülevész meg kell megszólal, és azonnal nem ilyen vacsorát szeretnék, nem ilyen ruhát akarok, nem ezt akarom hallani, és így tovább. A vágyak kerülnek előtérben, és az előtérre így lehet, hogy lefele kerül. Erre alapozom, az én vágyaimra alapozom a hívő életemet, az én vágyaimra alapozom a házasságomat, az én vágyaimra alapozom a testvéri baráti kapcsolataimat, elvárások vannak, és ugyanak ez már viszonzásként hasonló állapotban egy embertől már csatározás, mert neki is van elvárása, neki is van igazsága, neki is van gyümölcsére vágyása, és neki is van olyan gyümölcse, amit különben lehet, hogy gyümölcsök nem fontos, mert a áldása és az, amit termünk, nem az a fontos, hanem az, aki adta nekünk. A gyökérre vissza kell fordulni. És ez a visszafordulás, ami a keserűséget megoldhatja, az a szellemi egység, amelyik a gyümölcsöt láthatóvá teszi, élvezhetővé teszi, de nem, semmiképpen nem főhelyre teszi a gyümölcsöket. Akár karizmatikus módon, akár csak érzelmi módon, akár csak testi-lelki vágyainkat megélve, bizony a gyülevész bennünk van, számtalan szó kellett erről beszélnem, a gyülevész köztünk van, a gyülevésszel együtt kell élnünk, azonban nem azt jelenti, hogy követni kell, hanem ezt a fejre állt világot nekünk nem kell élni. Egyszerűen nem kell tudomásul venni, hogy ő valami talentumra, vagy ajándékra, vagy bármire építi a hívő életét. Bizony tudok olyan hívő életet mondani, hogy nem egyet és nem kettőt, aki egy gyógyulásra építi a hívő életét, és nem Krisztusra. Aki a dicsőítésre építi a hívőt, és nem Krisztusra. Aki az egyházra építi, és mondhatnám sorba test és lelki, bizony fejre állt dolgokat. Hiszen a gyógyulás a gyógyítótól jöhet, az a közösség, amiben lehetünk az a Krisztus testében, a Krisztus építése Isten akaratából jöhet össze, és nem fordítva. Tehát nem az ajándékot keressük, hanem az ajándékozót. Nem az ajándék fontos, hanem az ajándékozó. És egy kicsit izgalmas is ilyenkor, hogy vajon Isten kit és mit és milyen feladatot és szolgálatot szánt nekem. Én úgy gondolom, hogy ez a keserűség sokszor bennünk van. Hiszen a csapdáig és az arcra eséseinknek ez a fő gyökere, a vágyaim nem teljesültek. Ez a keserűség. Ez a keserűség, hogy én ilyet akartam, de nincs. Nincs sehol egy gyülekezet. Nem úgy szól az ige, ahogy én akarom. És így tovább, és így tovább. És ez mind arcraesés egy házasságnál is, hogyha gyümölcset kezdi az ember alappá tenni, hogy ilyen férjet akartam, aki macsó, meg jó keres, meg nem tudom mi egymás. Jön egy gazdasági válság, meg plusz 20-szal idősebb a férfi abban a pillanatban, a gyümölcs hiába van, alóabbra nem lehet alapozni. Egészen más egy házasság alapja, a szellemben köttetett és Isten által létrehozott. A keserűségnél mégis két oldalt én is előhozok, hogy kétféle keserűség van. Az egyik keserűség az, amikor kintről jön, és a másik, ami bentről jön. Nem mindegy. Kintről jön, amikor csalódtam valamiben, de a saját vágyaim miatt csalódtam el, vagy én megyek az úton, és valaki nem jön velem például, nem jön velünk, lemarad, akkor is keserű lehetek. Kétféle keserűség van. Az egyik, ami kintről támad, amikor keresztbe tesz a világ nekem minden helyen az utamon, és sorba-sorba koppanok, elfáradok, és sokszor tényleg megkeseredem, és ilyenkor Isten tényleg ad választ arra, hogy ezt a keserűséget ő meg akarja szabadítani, és a szellemi alapon élő ember, Krisztusban élő embernek egy pillanatnyi fájdalmak, de nem stabil és nem folyamatot okozó események ezek. A másik keserűség a belülről jövő keserűség, az viszont azonos a lázadással. Kis méretben már a lázadás, amikor a gyümölcs van a alapokban,
a gyümölcsre építkezünk. Mert akkor jön az, hogy nem ilyen lovat akartam, add vissza babaruhát és hasonló egyéb szlogenjeink, akkor jön, hogy már a keserűség, már lázadás is, mert elvetnénk a házasságot, elvetnénk a közösséget, akár a hívő életet is elvetnénk. És nem a másikban van a baj, hanem bennem van a baj, mert a másikban gyümölcset akartam látni, és nem szellemi értelemben is teljes mértékű társat vagy testvért. Itt a fő problémánk és a mi csalódásaink. A csalódásaink, ami magunkban vagy másokban hamisan vetített elvárások és kivetítéseknek a területe. Itt van minden csalódásunk és minden keserűségünk az oka, hogy mi találtuk ki, hogy mit szeretnénk, csak ez nem fog összejönni. Vagy hogyha összejön, akkor egy idő után el is múlik. Tehát egy házasságnál is ideig, óráig tudnak színjátszásba lenni a felek, és el tudja adni a macsót a férfi, de aztán, amikor reggel föl kell csipásani, és lusta megborotválkozni, és különböző baja van a munkahelyén, akkor ez az imázs eltűnik a feleségnél, és csalódott, hát nem ilyen lovat akartam, és nem erről álmodoztam, a fehér lovas és egyéb elméletek itt azonnal tönkre mennek. Tehát a szellemi, mint olyan, megvéd bennünket a belsőtől, hiszen más szellemben vagyunk, és a külsőtől csak pillanatnyilag lehetünk megkeseredettek, elfáradottak, sérültek, de a gyógyulás ott van. A belsőnél viszont meg kell változni. A belsőnél a gyümölcsöt, az értékeket, az elképzeléseket mindenfélre kell dobni, és az alapot kell rendezni. Azt az igét, amit Isten adott kezdettől fogva, azt az igét, amit adott a választott népnek, pontos nagy gyülevész népség akarta elmódosítgatni, mert neki más elképzelése volt, nem akart ő igazából a útból részesedni a választott néppel, ő igazából csak a haszonból akart érvényesülni és élvezkedni. Ugyanez mindenhol megvan, hogy a házasságot félig vállalom, a jót meg a hasznot kiveszem bele, a többit azt nem igazából szeretném. A teljességre való törekedésnél tényleg ez a kérdés, testben, szellemben, lélekben azonos vagyok-e azzal, akivel megyek, mert csak ekkor tud Isten adni számomra igét, vagyis magát a törvényrendjét, magát a bizonságát és magát az útmutatását előre, hogy merre is kell menni. Csak annak tud adni, aki nem sikerorientált, aki nem arra néz, hogy mi ebből a hasznom, meg a másiknak milyen van, és abból miben részesülök. Egymással nem üzletelhetünk a gyümölcsökkel. Egyébként ilyen gyümölcs lesz, és akár a bemerítkezés lesz, is lehet, hogy a bemerítkezés engem megváltoztat, nem fog megváltoztatni, ha nem Krisztus az alap. Nem fog megváltoztatni senki és semmi, ha nem Krisztus az alap. Ez alap kérdés egy bemerítkezés után is. És ha nem Krisztus az alap, hanem eszközökre és eseményekre tekintek, mint gyümölcsre, mint szép eseményre és megrázó élményre, akkor előbb-utóbb belekeseredek, és akár csak formális, vallásos hívő ember lehetek, aki csalódott a bemerítésbe, csalódott az igébe, csalódott az újjászületés reményétől kezdve mindenben. Azért, mert a hiba benne leledzik, úgy leledzik benne a hiba, hogy csodát akarok mindenképpen látni, mert csodára alapoztam az életemet. Elvárásokra, örömökre, sok minden gyümölcsre, jóra, arra alapoztam az életemet. És ez már eleve rossz az alapozás, hiszen a gyümölcs igazából nem csak azt jelenti, hogy jó van az ember hív életében, van egy keserűség, mára is van, amikor bizony megkeseredik a víz. Amikor szükséges a gyógyítás, hogy a vizet meg kell gyógyítani, a környezetünket, a szolgálatunkat, az utunkat, hogy ne fáradja el, ne keseredj meg, legyen innivalód. Ezt Isten úgy, ahogy van, meg is teszi, azonban a belülről jövő másik keserűség. Az, amikor én fejé teszem azt, amit nem kellene, alappá teszem azt, aminek sose szabad alapnak lenni, ott azt a keserűséget viszont egy teljes újjászületéssel lehet csak megváltoztatni. Ezért, amikor a Bibliában olvasok, hogy vajha ne lenne közöttetek, ez annyit jelent, hogy Isten meg is engedi, sőt, ő is teremti a kontrasztokat, azért, hogyha köztünk van valóban, aki el akar téríteni az úttól, és a gyümölcsöt akar előtérbe helyezni, akkor hitben megerősödve tudjunk szólni. Nem ez a lényeg, hanem maga az alap, maga a gyökér, amin állunk, és ahol mi szívjuk a nedvet. Tehát Isten által megengedett a kísértés, a keserűektől, a gyűdmentektől megengedett, hogy megerősödjünk. Megengedett, azonban benne van az a veszély, hogy vigyázz a kísértés, mindig-mindig velünk, párhuzamosan egy kalap alatt jön velünk, és úgy egy kalap alatt, hogy a fejedben van, a másik pedig úgy, hogy közvetlen melletted is van a kísértés, más ember, aki beszól egyből, hogy hát ez azért van jobb is ennél, és ebben a pillanatban a gyümölcs kérdése, amikor elindul a keserűség. Ha valaki már jobbat vár, ott már keserűség van, mert neki Istennek az igéje valamiért nem ízlik, és valamiért megkeseríti. Hamis képe van pontosan azért, mert lelki keresztény és nem szellemi, azért, mert vallásos és nem szellemi hívő ember. Tehát ezért kell odafigyelni a keserűségre, honnét jön, belülről vagy kívülről. És egy közösségen belül is meg kell nézni, belülről vagy kívülről. Ha belülről jön, én úgy gondolom, Istennek jogköre és szándéka is az, hogy kiírtsa azt, amelyik állandóan piszkál. Kiírtsa, mert ezek, akik átállítják a szemaforokat, ezek, akik átállítják a kilométerek jelző oszlapait, az irányjelző táblákat, ne arra menjünk, erre menjünk, ne így csináld, úgy csináld. Ezek már a gyülevész területek, és ennek az okát, mindjárt, ha megkérdezem, azért, mert jobb, ott már gyümölcskeresésről van szó, és a keserűség már be is indult. Be is indult a mérgével, és be is ment már megmérgezni Isten igéjét. Meg tudja rendesen mérgezni. Tehát az a keserűség, amit bennünk szokott lenni, lehetséges külső okok miatt elfáradni és keserűnek lenni, de erre van gyógyulás. És ezt hívő emberként lehet mindig is kérni, Uram, fáradt vagyok, gyógyíts meg, inni szeretnék is így tovább, úgy, ahogy történt is a válaszok néppel a pusztában, azonban a belülről jövő keserűségnél ott oda kell állni Isten elé. Istenem, velem van baj. Nem téged akartam követni, hanem valami bálványt. És ez a bálvány nem más, mint a gyümölcs, a szépség, a jóság és sok minden más. Az a lelki és fizikai vágyam, ami más ember felé tesz, vagy ha nem is tesz, én élvezem. Tehát ez a kérdés, hogy oda tudok-e állni, hogy Uram, nem voltál ott a helyen, nem voltál alap az életembe. Én a hívő életből csak a habot, a tortán szerettem volna. Én benned a jó dolgot láttam, és ebben bizony a kereszténység nagyon sok tanítója, csak a jót hirdeti, csak a habot, csak a gyümölcsöt, és központra teszi, pontosabban alappá teszi. Ezért van megkeserülés, és rengeteg csalódott ember, mert a gyümölcsök elrohadnak egy idő után, vagy elszürkülnek, vagy elfonnyadnak. Magam is számtalan jó gyümölcsöt emlékszem rá, ami ma már érdektelen, aszalt gyümölcsé várt, de volt. De igazából ezek a gyümölcsök, ha nincsenek, az, ami a másik embernek, már ott a keserűség, nekem miért nincs. Én miért nem beszélek nyelveken, amikor ő beszél, miért nem profétálok, amikor ő profétál, én miért nem tudok úgy énekelni, mint ő, és én nekem miért nincs olyan férjem, mint neki, és én nekem miért nincs olyan gyerekem, mint neki, és sorba jönnek ezek a gyümölcs rivalizálásos, keserítő gondolatok, amik tevőlegesek is lehetnek, mert igazából megtámadják azokat, akiknek valóban édes a gyümölcsük, pontosan azért édes a gyümölcs, mert tudják, hogy Istentől van, és az ajándékozót Istenként valóban imádják. Tényleg sok gyakorlati lehetőséget lehet mondani gyümölcsökre, gyakorlati dolgot. Mit raktál oda Isten elé, hogy megkeseredtél? Mert még akkor is, hogyha eléred, az életed lehet keserű. Még akkor is, hogy a vagyonban megszaporodsz, akkor is megkeseredheted az életed. Mert nincs alapja az életednek. De van, amikor tényleg a megkeseredés ott akkor is elindulhat, ha egyáltalán se éred, hiszen hamis képpel mutatsz magadra, hamis elképzelésed van a saját életedről, ez már elkeseredés, és amikor még ráadásul látom, másnak megy, nekem nem megy, az is keseredés. Hívő emberek között nincs rivalizálás, hívő emberek között nincs gyümölcsmutogatás, és ha ez történik valaki Krisztus és te közéd odaállt, mert a gyümölcsöt mutogatjuk. Én vagyok én, nekem van ez, gyermekes dolgok, azonban nagyon veszélyes gyermekes dolgok. Nagyon veszélyes dolgok, mert a gyerekek is az első, hogy egymás játékát már összevesznek apró gyerekkorukban. És kezdődik a keserűség, felnőtt korban pedig az háborús helyzetbe kerül testvértelenség, és csodálkozunk, hogy nincs közösség, nincs normális házasság, és nincsenek jó emberi kapcsolataink. És mindez azért van, mert Istennel nincs meg az a kapcsolat, az a szövetség, ami mindennek az alapja. Mindennek az alapja. Kicserélődött, fejreállt világ. Talán így mondanám, hogy fejreállt világ, amikor tényleg egy gyümölcsfát megfordítanánk, egy darabig vegetál, szívja magába a korona és a nedved, a gyökér az égre utat, és úgy, ahogy van idő után. Az, ami nedvesség volt a fába, kiszárad, és az egész megy a szemétdombra, gyümölcsöstől, mindenestől, együttéltett űzre. Keserűség, bizony, különbséget kell tennünk a keserűségtől. A fáradtságra nem mondjuk, hogy keserűség. A különböző veszteségekre nem mondjuk azt, hogy keserűség, mert nem biztos, hogy keserűség. Nem biztos, hogy fájdalom, csak pillanatnyilag, mert nem értjük a dolgokat. Azonban a tényleg valaki Isten igétől, amit én tudnom kell magamra, a személyes utamat is, attól akar valaki elvezetni, akkor ott már nagy baj van. Akkor nem lehet hozzá semmi, de semmi közöm. Nem lehet közöm ahhoz, aki keserűséget áraszt magából, és ez a keserűség árasztása akár úgy is előfordulhat, ilyen egyszerű szóval, hogy a negatív gondolkodás. Sokszor mondják, hogy pozitívan gondolkodjunk, akkor viszont egy másik gyümölcsmutogató társaság, a pozitív gondolkodás, mindig nézd a gyümölcsöt, azonban van egy negatív is, amikor mindig arra mutatják, hogy mindig keserűséget okoznak a negatívsággal, mert gyümölcstelenek és gyümölcsre vágynak. Oda kell figyelni, hogy ez a negatív gondolkodás igazából gyümölcsöző legyen, gyümölcsözés pedig gyökér, törzs, növekedés, és Istennek a napsütése megfelelő talaj és sok minden tényező nélkül nem működik. Ültetni pedig Isten ültet, ha mi ültetünk, akkor általában fejjel lefelé szoktunk ültetni. Ez egy régi emberi szokás. Isten szó szerint ültet, magot vet, és ti vagytok a mag. Azonban mi emberek pontosan fordítva fejjel lefelé szeretünk ültetgetni. Van egy gyümölcsöm, és azzal akarok kamatozni. Valami mégis előfordulhat, hiszen a gyümölcs, mint olyan, magába hordja a magot is. Tehát, ha elültetem mélyre, akkor egyszer az gyökeret ereszhet. De akkor is Istennek az akaratából, akkor az a csoda, az az öröm, vagy bármi, ami gyümölcs. Akkor, amikor Isten adja az életet, Isten adja a bizonságot, akkor eresz gyökeret. Akkor, de inkább azt mondom, hogy a hamis gyökér helyett, az ürömtermő és a keserűség gyökere helyett inkább azt a gyökeret, ami Krisztusban való meggyökerezés, erre figyeljünk, különben nagyon bele tudunk keseredni. A keserűségbe a fej lekerül a föld alá, és a gondolatunk megtermik a gyümölcsét, amit viszont alig tudunk sokszor elviselni. A csalódásaink miatt, vagy mindjárt jön valaki, aki szembeszegül vele, vagy ellopja, vagy bármi történik. Ezek a növekedések mindig is háborúval, mérhetetlen mennyiségű bűnnel járnak. Számomra csak ennyi a keserűséghez hozzáfűzendő, nem tudom, mennyit ismételtem abban, amit Eszter mondott, hiszen egy pár szót tudtunk beszélgetni a gyümölcsünk mellett, a gyermek között, gyermek mellett, sokat nem tudtunk, nem is szándékunk egymást sose motiválni, de azért gondolom, hogy valami összecsengés biztos volt, mert nem keserűségbe érünk, bár sokszor nagyon-nagyon sokat izzadunk, és nagyon sokat kell mások miatt szenvedni.
Még csak annyit jutott eszembe a gyümölcsről, hogy amikor a gyümölcs gyökéré válik, ugye említettem az új szövetségi részeket, hogy hol szerepel az, amikor ez a méreg szó kerül elő, itt Krisztusnál, amikor keresztre feszítették, és még egyetlen egy helyen, ezen kívül a zsidókhoz írt levélben, ez pedig az apostolok cselekedete, a Simon mágusnak az esete, amit többen ismerünk bizonyára, hogy Samária területén volt ez a Simon nevezetű ember, aki ördögöket űzött ki, és amikor megtudta, hogy a tanítványok hirdetik Krisztust, és ugye kézrátétellel szent lelket vettek a samáriak, akik megtértek és Krisztust felismerték, de ugye még nem töltöttek be szent lélekkel, ahogy írja a Biblia. Ez a mágus megtudta, hogy hát itt valami csoda történik, ráadásul szent lelket vesznek, és oda ment ez a Simon nevezetű ember Péterhez, és mondta, hogy hát adjad nekem ezt az ajándékot, hogy én is tudjak szent lelket adni pénzért. És bármennyi pénzt adok értem, megveszem, csak hogy én nekem is legyen ilyen. És ahogy Béla mondta, hogy ugye egyből kiszúrjuk a másiknak az ajándékait, hogy a másiknak ilyen ajándéka van, de jó, hogy neki olyan ajándéka van, fú, nekem is az kell, nekem is kell, hogy tudjak beszélni nyelveken, nekem is kell, hogy az én hatásomra csodák történjenek, nekem is kell ez, nekem is kell az. És amint ez a kijelentés megtörtént a Simon mágusnál, Péter azt mondta neki, hogy átkozott méreg, keserű méreg terem benned, és álnokságban leledzel. És ugyanez a kifejezés szerepel itt, ez a keserű méreg, ráadásul fokozva van a keserűség és ennek a méregnek, ennek a rossnak a kifejezése szerepel itt ebben az esetben is. Tehát mi lett a mozgató rugója ennek a Simonnak? Az, hogy a gyümölcsök az övéik legyen, az övé legyen, és a gyümölcseit akarta a hívő életének az alapjául venni. És pont ez erre a képre ezt nem jutott az is, hogy a báránybőrbe bújt farkas esete, hogy azt hiszük, hogy bárány közbe farkas. És mi, akik benned, milyen méreg, milyen keserű méreg lakik benned, ami ráadásul álnoksággal is párosult. És számomra ez volt még egy ilyen visszacsatoló párhuzam arra, amit Béla mondott, hogy igen, amikor a gyümölcs kerül alulra, és a gyümölcs válik gyökéré, az méreg, az öl. És Simon mágus esetében is egyértelműen látható, hogy mi motiválta, mi vezérelte, és Péter egyértelműen kimondta rá, hogy benned halál lakozik, és átkozott vagy azért, amiért ezt szóltad. És azt hiszem, hogy legalábbis számomra ennél több magyarázat nem kell.